Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. December 9-e, 20 éve a korrupcióellenességnek a világnapja. Az ENSZ ezen a napon ratifikálta azt az egyezményt, amelyben rögzítik, hogy idézzem, a korrupció komoly veszélyt jelent a társadalmak stabilitására és biztonságára, alássa a demokratikus intézményeket, a jogállamiságot, hátráltatja a gazdasági fejlődést és veszélyezteti a fenntartható fejlődést. Eddig az idézet. Amikor kimondjuk azt a szót, hogy korrupció, akkor kétféle reakciót váltunk ki az emberekben. Van, akinek ökölbe szorul a keze, és azt mondja, hogy igen, hát azért tart ott ez az ország, ahol, mert nagy a korrupció, és van a másik tábor, amely azt mondja, hogy hát uraim, itt nincs semmi látnivaló, a korrupció egyidős az emberiséggel, mindig túlélte a változásokat, mindig virágozni fog valamilyen formában, mindig velünk lesz. Vendégem a mai Naprakészben dr. Fábián Gyula, a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem docense, a kolozsvári ítélőtábla melletti ügyészség volt főügyészhelyettese, a Román Bűnügyi Nemzetközi Együttműködési Igazságügyi Hálózat volt ügyész tagja. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, én is köszönöm szépen a meghívást.
Tóth István János, a Magyarországi Korrupciókutató Intézetnek az igazgatója egy interjúban arról beszélt, hogy a korrupció halálos. Az a költsége, ez a költsége, a halál. És hogy példaként hozta fel a 2019-es Olaszországban bekövetkezett autópálya viaduknak a leomlását, amelyet 60-as években építettek, és akkor csak a maffia által jóváhagyott cégek szállíthatták a betont, de hát hazai tájakról említhetjük a bukaresti kollektív tragédiát, a Hexi Pharma botrányt, a krevédiai tűzesetet, de még hosszasan sorolhatnánk. A korrupciónak a tankönyvi meghatározása mi?
Elsősorban van aktív korrupció és passzív korrupció, és a magyar fordítás az nagyon szépen lefedi, tehát elég, hogyha a nevét említjük, tehát az aktív korrupció az a hivatali vesztegetés elfogadása lenne. Hivatali vesztegetés elfogadása.
De hogy ide tartozik a hálapénz is, amikor az orvosnak hálából adok pénzt?
Igen, mert az is egy olyan pénz, amit nem érdemlek meg, amit nem kellene elfogadjak. És hogyha a konkrét definíciót veszük, azt mondja a köztisviselő, aki közvetlenül vagy közvetlen önmaga vagy más érdekében pénzt, vagy más őt meg nem illető hasznot követel, vagy elfogad. Tehát itt látja, érzékeli, hogy meg nem illető hasznot követel, vagy elfogad. Tehát, illetve ilyen haszon ígéretét elfogadja a hivatali kötelezettségeivel kapcsolatos valamely tevékenység teljesítése, teljesítésnek elmulasztása, teljesítésének késleltetés érdekében, vagy azért, hogy ezen kötelezettségekkel kapcsolatos ellentétes tevékenység teljesítsen, ez a hivatali vesztegetés elfogadása.
Tehát, hogy ez az aktív, ez tartozik az aktív korrupciónak a kategóriájába.
Igen, ez amikor valaki hatalmi pozícióban, vagy így mondjam, idézni elbe, tehát egy olyan pozícióban, ahonnan tud valamit tenni, és habár őt a törvény, a munkaszerződése, a szabályzat kötelezi, hogy ezeket egy bizonyos kép módon járjon el, azért, hogy eljárjon, vagy azért, hogy ne úgy járjon el, vagy azért, hogy késleltessen, egy hasznot fogad el. Mert ez is nagyon fontos a haszon, ugyanis ezelőtt 20 évvel például nem tudtuk hová tenni a szexuális hasznot. És erről tanulmányok születtek, hogy az haszon, vagy nem haszon, az egy előny, vagy nem előny. Mert konkrét esetünk volt, amikor egy hölgy azért panaszkodott, hogy egy állami intézménybe akart dolgozni, és nem vették figyelembe a kérését, és mikor eljött hozzánk, és megrendeztük a tettemérést, adtunk neki pénzt, hogy ennyi 1000 eurót visz, vagy itt a 2000 eurót, hogy az ott kompetens tisztviselő elfogadja ezt a kérését. Vártuk a tettenérésbe, hogy mikor értesít, hogy na most elvette a másik a pénzt, tehát az elkövető a pénzt, és akkor tetten érjük. Erre fel kicsit később kijött, és azt mondta, hogy meg van a munkahely, felvették, és visszahoztak részt. És amikor megkérdezték, akkor azt mondta, hogy a másik szexuális hasznot vért tőlem, és ő beleegyezett, és ezzel megtörtént az alkalmazása, és mi visszakaptuk a...
És ilyenkor van, amit tegyen az ügyészség?
Most már ez a haszon is úgy van, ez már haszonnak van minősítve. Tehát most már tiszta ez a kép, tehát ez a haszon is előnként van elismerve.
És ez is az aktív korrupciónak a kategóriájába tartozik. Melyik a másik fajta?
A másik fajta az a hivatali vesztegetés, az a passzív korrupció, amikor felajánlja valaki a pénzt, vagy hasznot ígér, pénzt, vagy más hasznot ígér.
A korrupció ellenesség kapcsán beszélünk. Befejezhetetlen harc a korrupció elleni küzdelem?
Mondhatjuk, hogy igen, egy könyv is van erről, a befejezhetetlen háború, egy volt ügyész Kertész Imre, nem a Nobel-díjas, hanem egy irodalmi munkát is végző magyarországi ügyét írt ezt a könyvet, de visszatérni a korrupcióra, szokták mondani főleg a németek, hogy áldozat nélküli bűncselekmény, mert mind a kettőnek megéri. Annak is, aki felajánlja a hasznot, pénzt, előnyt, meg annak is, aki elfogadja a pénzt, hasznot, előnyt.
De hát épp arról beszélünk, hogy van áldozat, a korrupció halálos. A 2019-es olaszországi autópálya viaduk leomlásánál ott voltak az áldozatok. A kollektív tragédiánál ott voltak az áldozatok. Krevédiai tűzeset, ott voltak az áldozatok.
Igen, mert éppen ezért látta, hogy az előbb bemutattam, hogy mindkettő az, aki adja, az, aki veszi, mindkettő bűncselekmény követel. Tehát mindkettő bűncselekmény követel, éppen ezért csak első látásra áldozat nélküli bűncselekmény, mert közvetetten ugye a társadalom, vagy a társadalom bizonyos csoportja fogja ezt megszenvedni, sokszor mindenki, máskor a képen a hídon van, de egyébként mindenki, mert azt a hídat újra kell építeni, és az mindenkinek a pénzéből fog jönni. A gyakorlatból mondom, hogy voltak olyan esetek, éppen itt Kolozsváron, amikor az a bizonyos polgármester volt, akit el is ítéltek korrupcióért, az ő esetében, tehát megtörtént, hogy máról hónapra beépíthető területből park területté minősítettek egy bizonyos ingatlant, és akkor valaki, akinek ott volt építkezésre szánt területen, szívinfarktust kapott, és miután jött a kórházból, akkor elment, és 40 000 eurót felajánlott, hogy építkezési engedélyt tudjon szerezni arról a bizonyos területen. És mi ezt megtudtuk, és bizonyítékaink erre az a baj, hogy a legnehezebben bizonyítható bűncselekmény, mert mind a kettő valamilyen előnyt élvez a bűncselekmény elkövetése miatt, és ez a beteg ember azt mondta nekünk konkrétan, hogy nekem ez megéri. Tehát románul milyen misze merita. És egyáltalán nem akar panasz letenni, tehát őt nem érdekli semmi, nem akar belük, tehát nem akar együttműködni. És a pénzből egy ilyen Seychelles-szigeteki számlára ment egy cég nevére, az ő cégétől, és egyszerűen azt mondta, mikor már szorult körülötte a hurok, hogy akkor igen, de akkor mi tudjuk, hogy ezt a bűncselekményt követte, hogy tanácsadás, ugye konzultációt vásárolt attól a cégtől.
Dr. Fábián Gyula egyetemi docens, a kolozsvári ítélőtábla melletti ügyészség volt főügyész helyettese, a kolozsvári Bábesbólyai Tudományegyetem tanára a mai napra kész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy december 9-e a korrupció ellenességnek a világnapja. Én a felvezetőben úgy fogalmaztam, hogy a korrupció egyidős az emberiséggel. Itt a korrupció észleléséről is beszéltünk, a korrupt viselkedésekkel kapcsolatos attitűdökről, ezek gyakran összefonódnak. Szokták mondani, hogy azokban az országokban, ahol a korrupció erőteljesebben átszövi a társadalmat, ott az adott országnak a polgárai rendszerint elnézőbbek a korrupt eseményekkel szemben, hajlamosabbak a szabálysértésekre, immunisabbak, ha úgy tetszik. Mi szüljük a jelenséget, vagy ez azért túlzás? Én most nem szeretnék a mi volt hamarabb a tyúk vagy a tojás csapdájába esni, kérdés csapdájába esni. Mi szüljük a jelenséget, a korrupciót? Mi, az állampolgárok szüljük?
Mi szüljük, mert azok, akiket megválasztunk, és azok, akik a törvényeket hozzák, olyan pozícióba hozzák ezeket a döntéshozókat, tehát nem a központi, hanem a helyi, regionális kirendelt döntéshozókat, hogy sok esetben nem lehet másként egy problémát megoldani. Tehát mondjuk csak egy ilyen iskola példát, hogyha az lenne a törvény, mert hogyha egy építkezési engedélyt nem adnak ki két hónap alatt, akkor hivatalból úgy kell menni, hogy ez az engedély ki van adva, akkor biztos, hogy a két hónap alatt lépne az a bizonyos döntéshozó szerv, és vagy negatívan, vagy pozitívan döntene ebben az ügyben. Tehát a helyzetbe hozása azoknak, akik megvesztegetést fogadnak el, az elsősorban azok, akik alakítják a törvény és keretet egy bizonyos társadalmon belül. Az egy más dolog, hogy az érdekelt állampolgárok részéről is a kriminológia feljegyzi, hogy mielőtt elérnének oda, hogy konkrétan megbeszegessenek valakit, van az úgynevezett bejtetési fázis, és olyan esetekben, amikor a megvesztegetés nem sikerül, el tudnak érni a zsarolási fázisba is. Tehát most már ugye mindenről felvételeket készítenek, hangfelvételek, képfelvételek, és ezekkel lehet a döntéshozókat először bejtetni, és amikor szinte észrevétlen előnyöket nyújtanak valakinek, utána meg számon kérik rajta, hogy hát én is segítettem rajtad, amikor. És akkor innen elérünk a következő szinthez, amikor szinte láthatatlan a korrupció, és ez az úgynevezett előnyök bankja. Tehát én valakinek valami idézőjeles jót teszek, utána pedig elvárom, hogy nekem is jót tegyenek, és a végén ezt a ördögi kört már nem lehet megállítani, hanem csak arra figyelnek ezek a szereplők, hogy mindig legyen kellő befizetés ebbe a virtuális bankba, hogy aztán kellő hitelük legyen akkor, amikor kell.
Szerves részei vagyunk a korrupciónak?
Ez már az endemikus korrupció, amikor esetleg már pénzről sincs szó, csak csak más haszonról, ami ebből a bankból lehívható. Ez amikor már elterjed a korrupció széles környezet. Persze, hogy azzal, hogy úgy érezzük, hogy a kisebb szabálysértések vagy tehát, hogy valamit el lehet intézni, akkor már ez már egy jele annak, hogy a korrupció nagyon, nagyon elterjedt, amikor azt kérdezik, hogy mennyi hirdessenek, hogy ez másképpen alakuljon. És ez a mindennapi életben nagyon sokszor megtörténik. Tehát vannak olyan emberek, akik ügyészként megkérdezték tőlem, hogy ha az a vastekrény nem bírja azt a bizonyos iratcsomót, akkor azt nem lehet valamivel kitámasztani. Tehát ez egy nagyon allegórikus vagy valami, de tehát arra tudomására hoztam, hogy ezennel a nyomozás lezárult, a bizonyítékok megvannak, átnézhette a nyomozási anyagot, és egy hét alatt vádira fog lenni ebben az ügyben. És akkor erre ezt kérdezte ilyen átvitt módon, ahhoz, hogy ezt hónapokig húzzam, vagy évekig húzzam, nem lehet azt a vastekrényt valamivel kitámasztani. Tehát nem mondta azt, hogy ennyi pénzt ad, vagy annyi pénzt ad, és persze ilyen esetben mit mondhat az ember, az, hogy ha még egyszer elismételi, akkor ugye és konkrétan arra gondol, amire én is, akkor ki fogjuk terjeszteni a nyomozást egy korrupciós bűncselekményre is. Nem. Ha valaki megveszélyeztető, akkor egy ilyen jelre már megtörténhet a bűncselekmény elkövetése.
A korrupció szintjeiről érdemes beszélnünk? Arra gondolok itt, hogy vannak a felső szintek, amikor a bankár, a vállalkozó, a politikus lop, ő veszteget meg valakit, akár a kisrendőrt, illetve van a középső szint, vagy van az alsó szint, ahol az egyszerű állampolgár egymás között van, működik a hitelek bankja.
Tehát igen, van, hogyha az anyagi szintet nézzük, és a megvesztegetési összegek, vagy a haszon színvonalát, azt szerint mondhatjuk, hogy van nagy korrupció, meg közepes korrupció, és úgynevezett napi rendi korrupció, ahogy az angol mondják day by day, tehát nap mint napi korrupció. Mert vannak olyan helyek, ahol szinte futószallagon várják el a megvesztegetést, és itt mindenki tudja, hogy az egészségügyben ott, ahol ilyen rokkant nyugdíjak, meg különböző szociális juttatások, bizonyos egészségügyi vizsgálatokhoz vannak kötve, periódikus vizsgálatokhoz, és akkor ott aki szeretné megtartani ezt az előnyét, az muszáj hozzájáruljon, így mondva.
De ha mindenki tudja, akkor hogy nem lehet semmit tenni ez ellen? Ha mindenki tudja, ha mindenki erről beszél?
Időnként lebuknak ezek a megvesztegethető személyek, de már az elején is mondtam, hogy ez egy olyan bűncselekmény, ahol mindkettőnek megéri az elkövetés. Tehát mindkettő, egyik így részesül előnybe, a másik meg úgy. Egyik úgy részesül előnybe, hogy valamit kap a megvesztegetőtől, a megvesztegető pedig egy akadályt hárít el maga előre.
De hát a társadalom attól még hátrányt szenved?
A társadalom hátrányt szenved, és viccesen ugye sokszor hallják azt különböző kontextusokban, hogy van egy ilyen mondás, hogy a korrupció az, amiből mi mindig kimaradunk. Tehát a nagy közönség úgy érzi, hogy igen, mások korruptak, de ő sajnos ebből nem részesül, de körülöttem ez a jelenség működik.
Annak kapcsán beszélünk, hogy 20 éve, december 9-e a korrupció ellenességnek a világnapja. Arról is szót ejtettünk, hogy itt ez egy befejezhetetlen harc, tulajdonképpen a korrupció ellenes küzdelem, tehát hogy ennek a végére nem tudunk járni. Volt egy időszak Romániában, amikor a korrupció ellenes küzdelem a csúcsra volt járatva. Virágzott a korrupció ellenes harca, úgy tetszik. Televíziók főműsor idejében zajlott a korrupció ellenes harca, küzdelem. Itt Laura Codruce Kövesi nevével fémjelzett időszakról beszélünk. A korrupció ellenes küzdelem nehezedett, nehezebb lett, könnyebb lett. Mit lehet megállapítani erről?
Nehéz kommentálni ezt a helyzetet, ugyanis tényleg, hogy csúcsra volt járatva a nyomozási fázis a korrupció ellenes harcnak, aztán majd jött a bírósági, tárgyalási, ítélethozatali fázis, és ott a sajtó is megállapította, hogy nagyon nagy százalékban, tehát idáig történelmi nagyságban mentettek fel embereket, és nyilvánították őket ártatlannak a tárgyalások után. Ennek ellenére, mint a rendszerből jövő ember, mégis azt mondom, hogy az általános meggyőződés, felfogás az volt, hogy igenis ez a korrupció ellenes harc tudta csökkenteni ezt a jelenséget, amit korrupciónak hívnak, és ezt Európában is így látták, mert amikor Románia csatlakozott, a csatlakozás volt hűzve egy 9. függelék. És a 9. függelék 4. pontja, vagy 3. pontja erről szólt, hogy legyen egy átfogó korrupciós stratégiánk, és működjenek, legyen megerősítve akkor még a PNEA-nak, a korrupció ellenes ügyészségnek, a korrupció ellenes hatóságnak a szerepe. És
ez volt a Monika Makovélyes időszak.
Igen, és végül ugye, tehát ez a 9. függelék betartása egy ellenőrző és felügyelő mechanizmushoz volt kötve, és ezt a mechanizmust pár évvel ezelőtt feloldották Románia irányában, tehát azt jelenti, hogy ott is érződött ennek a jelenségnek a ökkenése.
Ennek ellenére a december 1-i beszédében Nikus Ordán államfő Kotrocsinyi palotában állófogadást tartottak, és azt mondta, hogy Románia egy korrupt ország.
Sokszor az ilyen kijelentések, hatásvadász kijelentések is. Viszont nem szabad felejteni, hogy ő egy fővárosnak volt a polgármestere, és azelőtt is nem kormányzati szervezetek keretén belül civis, aktivista volt, hogy így mondjam, és biztos, hogy sokat látott, sok ilyen korrupciós vagy korrupció közeli helyzetet tapasztalt azon a szinten, és lehet, hogy ez a tapasztalat is arra készítette, hogy ezt a így fogalmazza meg ezt a látleletet.
Jó, de hát akkor még tovább mehetünk az ország nemzetbiztonsági stratégiájában előkelő helyen szerepel a korrupció, mint a nemzetbiztonságot veszélyeztető tényező.
Igen, mert a nemzetbiztonság végül is egy stabilitási állapot. Egy olyan stabilitási állapot, amelyben az állam képes működni, amelyben az állam képes létezni, és sőt, olyan stabilitási állapot, ami megengedi az államnak a fejlődést is. És hogyha a fejlődéshez ugye pénz kell, a költségvetés kell, és hogyha a korrupció felezi le ezeket a költségvetésből származó forrásokat, akkor hosszú távon ez a stabilitási állapot megbomlik. Amikor az Európai Ügyészséget létrehozták, az volt a kiinduló pont, hogy az Európai Unió költségvetésének, ami most úgy körülbelül 170 milliárd euró egy évben, 1%-a eltűnik. Korrupció, sikkasztás, hűtlenkezelés, adócsalás, áfacsalás miatt. De az igazi számok azt mutatták, hogy 10% tűnik el. Hát, hogyha ezek hatalmas összeg tudnak lenni, és egy ország esetében ez ugyanígy néz ki, és újra hangsúlyozom, hogy vannak olyan mechanizmusok, amelyek elősegítik ezt a korrupciót, például a közvetlenül odaítélhető beszerzések, megrendelések esete. Itt van egy bizonyos minél szednek viszed 100 000 euró, 120 000 euró, amíg nem kell egy nyilvános közbeszerzési procedurát bevállalunk. Minél fennebb ezt az összeget, annál nagyobb lesz a korrupció, mert annál nagyobb összegről fog tudni egy ember, vagy egy kisebb fórum dönteni.
Itt az államfő azt mondta, hogy egy olyan jelenségről beszélünk a korrupció esetében, amit nem ismerünk eléggé. Létezik, hogy nem ismerjük eléggé?
Nincs ilyen, tehát ismerjük, és ennek hatalmas szakirodalma van, és akik megvesztegetéssel foglalkoznak, azok nagyon találékonyak, azok is, akik védekeznek ellene, és ebben a kontextusban hirtelen eszembe jutott, hogy mi a különbség a korrupció és a lobby között, ugye, mert rögtön a korrupcióról hallok, a lobby is eszembe jut, hogy azt mondja, hogy a lobby az egy döntéshozó meggyőzése, annélkül, hogy valamilyen előnyt, valamilyen hasznot adnánk neki. De például az Európai Parlament körül is a százával vannak a lobby csoportok, akik maguknak egy előnyt akarnak kicsikarni, úgyhogy meggyőznek egy parlamenti képviselőt. Valamikor Románia egyik miniszterelnöke, most szándékosan nem mondok nevet, tette azt a kijelentést, hogy amikor rákérdeztek, hogy egy korrupt ország, meg egy aránylag szegény ország, hogy tud az Európai Unióhoz csatlakozni, milyen esélyek vannak, és ő viccesen, röviden annyit válaszolt, hogy amióta a föníciaiak a pénzt kitalálták, azóta a világon nincs lehetetlen. Na és akkor innen kiindulva van egy olyan mondás is, hogy mindenkinek megvan az ára. És csak el kell találni azt a szintet, amin egy, tehát ez egy furcsa és veszélyes vélelem és előítélet, hogy mindenkinek megvan az áram, de a gyakorlat azt mutatja, hogy nagyon kis az a százalék, amikor az emberek ellen tudnak állni, becsületük, lelkiismeretük alapján ezeknek a megvesztegetési kísérleteknek. És minél fennebb vannak, annál nagyobb az összeg. Ugye, csak a most lemondott hadügyminiszter kapcsolatban megjelentek azok az információk, hogy az a bizonyos megvesztegető 1 000 000 eurót ígért neki, mondván, hogy nem mindig leszel miniszter. És most kell ezeket a pénzeket elfogadni, amikor még felajánlák, és amikor még döntéshozó pozíció vagy, és rá egy hónapra már tényleg nem volt abban a pozícióban.
Korrupció ellenes küzdelemről beszélünk, Nikus Ordán államfő ismét korrupció elleni harcot hirdetett, ha úgy tetszik, no nem arra a fajtára kell gondolni, mint amit a Laura Kodrusza kövesi neve fémjelzett. Hangsúlyozta az államfő, hogy a titkos szolgálatokat is be kell vonni a korrupció elleni küzdelembe, ők átfogó képet készíthetnek. Romániában volt már ilyen. Hol húzódik a határa az információszolgáltatás és az igazságszolgáltatásnak a befolyásolása között? Mennyire helyén való az, amit az államfő javasolt?
induljunk ki onnan, hogy van egy ártatlansági vérelem, és ahhoz, hogy valakiről megállapítsuk, hogy korrupt, ezt az ártatlansági vérelmet kell megdönteni. Ezt kell felborítani bizonyítékokkal. És hogyha a titkos szolgálatok gyűjtik ezeket a bizonyítékokat, akkor ugye az alkotmány bíróság döntései alapján ezek nem minősülnek minden esetben bizonyítéknak, csak nemzetbiztonsági ügyekben, meg a bizonyos intézkedéseket hoznak, lehallgatás, megfigyelés, számlák követése is így tovább. Ezeket legfelsőbb ítélése, mit őszik kell, ezeknek a vitkosságát az kell feloldja, és csak akkor lehet majd használni ilyen konkrét perekben. A titkos szolgálatoknak megvannak az eszközeik. Tehát az eszközeik megvannak arra, hogy sok embert tudjanak egyszerre például lehallgatni, arra, hogy embereket tudjanak megfigyelni. A probléma csak az, hogy ezeket hogy tudjuk, hogy lehet használni a konkrét büntető perben, de hogyha egy ilyen lehetőséget kapnak törvények módosításával, akkor visszarendeződik a helyzet oda, ami ezelőtt 20 évvel volt, hogy egyszerűen az ő segítségükkel történt bizonyos, történtek bizonyos nyomozásokat. Annyira az ő segítségükkel, hogy mindenki tudja, hogy voltak ezek az úgynevezett protokollok, ugye. Tehát a bűnöldöző szervek, meg a titkos szolgálat között. Normálisan a titkos szolgálat a véletlenül tudomására jutott korrupciós eseteket kellene jelezze a nyomozó szervek a ügyészség felé. Tehát, hogy ők nemzetbiztonsági ügyben vizsgálódnak, és akkor közben tudomásukra jut egy korrupciós bűncselekményeket, és akkor kötelesség, hogy értesítsék a bűnöldöző szerveket.
Igen, de hát iszonyú vékony ez a jég, és vélem, hogy garanciákra van szükség ahhoz, hogy ez a szerepvállalás, amit itt a szolgálatok kaphatnak, ez a visszaéléseknek semmiféle módon ne nyisson teret.
Hát igen, azt tudni kell, hogy Romániában a titkos szolgálatok végezhetnek gazdasági tevékenységet, kereskedelmi tevékenységet, és itt a nagy baj, hogyha különböző üzleti titkokig jutnak el, és akkor ezeket a saját cégeik javára tudják kamatoztatni, akkor oda jutunk vissza, hogy a korrupció ellenes és a korrupció ellenes harc, ami arra járunk, hogy a tisztességtelen versenyt felszámolja, mert az, aki pénzt ad és előnk kap a tisztességtelen versenyző, akkor oda jutunk, hogy maga a felderítő, a felfedő lesz ugye egy olyan entitás, amely előnyben részesül azáltal, hogy bizonyos információkat szerez meg, és ezt saját javára aknázza ki. Azon kívül, hogyha nemzetbiztonsági vonalon folyik a harc, akkor a természetes személyek esetében, tehát az egyszerű emberek esetében a garanciák lecsökkennek, mert mindent hosszabb, minden megfigyelés, minden lehallgatás hosszabb ideig lehet nemzetbiztonsági vonalon vinni. Az eljárás végén nem kell értesíteni a megfigyelteket a lehallgatásról, a különböző intézkedések meghozásáról, és ez persze ez leépíti a garanciákat, tehát a tisztességes bírósági eljáráshoz való hozzáférés garanciáit.
A korrupció ellenesség világnapja kapcsán beszélgetünk. Zárásként, Fábián úr, mi kell a korrupció visszaszorításához? Arról beszéltünk, hogy teljes mértékben megszüntetni, felszámolni nem lehet. A visszaszorításhoz mi kell? Több erőforrás az állami intézmények részéről, vagy mi, állampolgárok is kell változzunk?
Első látásra is bevallom, hogy én is nagyon sokszor így az ügyészi, meg volt ügyészi pozícióból kiindulva a büntetésekre gondolok, meg a következményekre, hogyha a következményeket súlyosbítsuk, akkor esetleg ezzel megfélemlítjük, megállítjuk a bűncselekmény elkövetőket, de azt kell mondjam, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy a döntéshozó ne kerüljön, döntéshozót ne hozzuk olyan helyzetbe, hogy megvesztegethető legyen. Minél egyszerűbbek a törvények, főleg Romániában ugye vannak a törvények, és a törvényt alkalmazó különböző adminisztratív határozat is ezek szoktak a burjánosabbak lenni, ahol el tud ami miatt kialakul a korrupció. Tehát, hogyha ezeket sikerül leegyszerűsíteni, minél kevesebb közbeszerzésnél lesz a közvetlenül odaítélés, és minél több esetben Romániában, ez egyszerűen nem is működik, hogy referendum. Én csak egy példát mondok, pár éve, két évvel ezelőtt Svájcba láttam, hogy referendumot rendeztek arról, hogy kell egy autópálya, vagy nem kell. És itt nem arról volt szó, hogy környezetvédelem, meg a forgalom feloldása, hanem egyszerűen pénzről. És az emberek többsége azt mondta, hogy ezt a pénzt nem kell autópályára fektesse az állam. Hogyha a magáncégek nem tudnak menni, hogyha a tigrek torlódnak, és ők szeretnének egy 20 kilométeres bypass-t építeni, építsék meg, de ne a mi pénzünkön. Na, Romániában ilyesmi nincs, nálunk nincsenek ügydöntő népszavazások, tehát ilyen tanácsadó népszavazások, konzultatív valamik vannak. Ez is egy lehetőség lenne a törvény háttér tisztázása, a büntetések súlyosbítása, vagy a büntetés végrehajtás súlyosbítása mellett, hogy az emberek konkrétan, konkrét ügyekben bele tudjanak szólni, akkor, amikor az ő pénzük elköltéséről van szó. És itt gondolok helyi, megyei szintre.
Fontos az, hogy ne legyünk elnézőek a korrupt eseményekkel szemben, hogy ne legyintsünk. Itt ejtettünk már szót arról, hogy vannak olyan területek, ahol mindenki tudja azt, hogy vagy mindenki. Nagyon-nagyon sokan beszélnek arról, hogy ott virágzik a korrupció. És mégis virágzik.
Igen, ez nagyon fontos, főleg, hogy a forradalom óta, ugye az úgynevezett forradalom óta már eltelt lassacskán 35 év, és ez az új generáció, mely már az Európai Unióban született, jó lenne, hogyha ilyen gondolkodással bírna is. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nyugaton nem lenne korrupció, de sokkal kis, tehát a kis és közepes korrupció sokkal elhanyagolhatóbb, mint nálunk. A nagy korrupció ott is megvan. Németországban találták ki azt az autópályát, amely 1 kilométer helyett 900 méter volt. 1520 méter. Mindenki kiszámítatja, hogy az a 100 méter az hogy lett elszámolva. Tehát meg a Spanyolországban a kanyaros autópályákat. De hogy kanyart építünk az autópályába, akkor az több pénzbe kerül, vagy sőt, nem kell valamit kiegyenlősíteni, és ott el lehet bizonyos összegeket számolni. Tehát nem kell elfogadni a korrupciót, kell ellene harcolni, mert hosszú távon ez egy ördögi körhöz vezet, és egyszerűen alásra van bizalmat az állami intézményekben, de nem csak az állami intézmények esetében, mert most már a magánszektorban is büntethető ez a bűncselekmény. Tehát az új büntető törvénykönyv ezt a magánszektorban is vannak olyan esetek, amikor bizonyos magáncégben dolgozó emberek pénzért ezt vagy azt tesznek, vagy esetleg egy konkurenciának szolgáltatják ki a bizonyos titkokat, bizonyos információkat.
Legyen ez a zárszong dr. Fábián Gyulát, a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem docensét, a kolozsvári ítélőtábla melletti ügyészség volt főügyészhelyettesét hallották. Köszönöm a válaszokat.
Köszönöm szépen is.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra.